visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és mint azt mondtuk az előző blogban, hírekkel folytatjuk most kivételesen a műsor második felét is, mert tényleg rengeteg újdonság történt itt a héten, úgyhogy bele is kezdünk. Előző blogban pont beszéltünk arról, hogy mennyire meg tudják határozni az egyes régiók azt, hogy milyen irányba megy el bizonyos termékeknek, kategóriáknak a fejlesztése. És itthon valószínűleg a Galaxy M-széria a Samsungtól az nem is mond túl sokat senkinek, mert ez egy elsődlegesen az indiai piacra szánt készülékcsoport, és hát a Galaxy A sorozattal összehasonlítva gyakorlatilag a nagyobb akkumulátorok a legfőbb megkülönböztető jegyek, például az M31-est 6000 mAh-s akkumulátorral szerelte a Samsung, ami azért hát egy tekintélyt parancsoló méret. És most kiszivárgott egy hitelesítő vizsga eredmény egy bizonyos Galaxy M41 készülékről, amiben kapaszkodja meg mindenki, 6800 mAh-s akkumulátor lesz. Emellett csak, hát idézőjelben 6,1 üveges AMOLED panelt kínál majd, úgyhogy igazából van itt esély arra, hogy bár hozzánk nem jut el a készülék, de hát egy ilyen üzemidőbajnokot lehet majd avatni, mert azért egy kisebb felbontású 6,1 üveges AMOLED kijelző, meg egy 6800 mAh-s akkumulátor, az azért egy elég komoly párosítás.
Valószínűleg jól fog menni. Nyilvánvalóan nálunk az A-széria az, ami most már belépő szinttől a szinte csúcskategóriáig lefedi a Samsung palettát. És egyébként, ha már középkategóriás készülékekről beszélünk, akkor még az LG-t is említsük meg, a másik nagy dél-koreait. Ugyanis az a legfrissebb hír szintén ilyen hitelesítési forrásból származóan, hogy a Q9-ből, tehát szintén egy ilyen középkategóriás LG-ből 5G-s fog érkezni még az idén. És hát igazából ezen kívül gyakorlatilag semmilyen specifikációt nem tudunk róla, tehát esélyesen 128 GB-os tárhely lesz belőle, de ezt is csak a terméknévnek az ilyen kódjeles változatából lehet megtippelni.
De benne van, hogy 128 valahol.
Igen, gyakorlatilag ennyi, igen.
És hát valószínűleg az nem az órajel lesz, meg nem is a RAM mérete, úgyhogy...
A 128G eléggé árulkodó, de hogy ezen kívül tényleg semmit nem tudunk. Miközben egyébként az LG-nél azt lehet látni, hogy egy picikét lassan érkeznek a termékek, tehát az LG V60 ThinQ, ami már kapható egy csomó országban, az még Európában kevésbé érhető el, nálunk meg aztán pláne nem, tehát azt mondják, hogy szeptember, és az LG Velvet sem kapható még nálunk, sőt, azt sem lehet tudni, hogy hozzánk az 5G-s, vagy még a 4G-s, vagy ebben már a 4G-s, tehát ez ilyen úgymond csökkentett képességű verzió fog érkezni. Valószínűleg egyébként ma még az emberek többsége inkább venne valamennyivel olcsóbban egy még kizárólag 4G-s telefont, hiszen az 5G valószínűleg a következő egy-két évben még nem lesz annyira durván elterjedt, ami ugye ez az egy-két év, ez gyakorlatilag egy okostelefon életciklusa, szép vagy nem szép. Szóval, hogy lehet, hogy még abból is 4G-s jön, de már lesz Q-s 5G-s, úgyhogy egy picit náluk is felborul ez a termékskálázás ezzel az 5G-vel, de hát nyilvánvalóan ez is majd ki fog simulni.
Új kodeket jelentett be a német Fraunhofer Heinrich Hertz intézet, amellyel a jövőben a nagyfelbontású videótartalmakat hatékonyabban lehet tömöríteni, és ezzel jelentős sávszélesség lesz megspórolható. Ez ugye a COVID kapcsán egyébként nem emlékszem, hogy beszámoltunk róla, valószínű igen, itt a Szenzorban, de hát annak köszönhetően, hogy mindenkinek otthon kellett ülnie, nagyon jelentősen megnőtt a különféle streaming szolgáltatóknak a sávszélesség használata, nem is bírták a szerverek, úgyhogy több streaming szolgáltató is rontott a képminőségen annak érdekében, hogy egyáltalán ki tudják használni a szolgáltatás, az emberek meg el tudják érni. És hát ezzel cseng össze egyébként az, hogy az említett cég most bejelentette egy olyan kodeket, amivel körülbelül fele akkora lesz a videó méret. Itt főleg 4K, 8K felbontásra kell gondolni, és azoknál lesz majd jó ez a H265/VVC-t használó megoldás. Például egy 90 perces 4K-s ilyen streaming videó mérete a korábbi nagyjából 10 GB-ról úgy 5 GB-ra lesz csökkenthető a képminőség romlása nélkül. Hát nyilván ezt azért majd meg kell nézni élőben, de ha ezt mondják, akkor valószínű Így van, és itt már külön a 360-as panorámaképek, meg a képernyő megosztó platformok által generált jelekre is erősen rágyúrtak, úgyhogy meglátjuk, hogy ezt ki fogja használni, meg mikor. Van azért konkurencia bőven egyébként, tehát nem ők az egyetlenek, akik erre a kodek dologra elmentek. Hát nyilván ez óriási biznisznek tűnik nekem, nem tudom pontosan, hogy épül itt föl az üzlet, de egyáltalán, hogy jogdíjakat kell fizetni, és mivel a streaming szolgáltatások úgy nőnek, mint a bolondgomba, ezért megéri valószínűleg kodekek fejlesztésébe komoly munkaórákat rakni.
Beszéljünk egy retro konzolról.
Na, ugye az Atari, ugye?
Így igen. Van. Hát nagyon régóta van ez hírben, tehát 2017 óta felbukkan ez a hír. Gyakorlatilag egy-két képet már évekkel ezelőtt is láttunk róla, ami egy ilyen, hát egy átlagos, picit talán az átlagosnál kisebb
akkor mint egy vékony router. Hát szinte igazából ez a WCS 800-as retro konzol egyébként, amiről szó van.
És van hozzá két vezérlő, az egyik az egy ilyen hagyományosabb kontroller, egy ilyen, hát mondjuk ki, hogy Xboxos jellegű, így talán külsőre.
Most azon gondolkodom egyébként, hogy kicsit más esztétikára, igen, de szerintem annál kisebb így képek alapján, meg nem pont úgy van a joypad, de egy gamepad. A másik viszont nekem sokkal szívmerengető, mert annak idején én még játszottam ilyeneken, az a klasszikus joystick, az a nagyon retro, csattogós-kattogós, és nem tudom, hogy ez is csattogós-kattogós lesz, remélem, hogy igen, de lesz hozzá ilyen kiegészítő is, és az a hír az egészben, hogy most már rendelhető a gyártó oldalán is, meg különféle amerikai kereskedelmi oldalakon keresztül rendelhető ez az eszköz, és ezen weboldalakon az áll, hogy még idén karácsony előtt biztosan szállításra is kerül majd a Linux alapú hibrid gép, amelyben egyébként egy Radeon Vega 3 IGP-t használó Raven Bridge apu adja az erőt, amelyhez 8 GB RAM és egy 32 GB-os flash tárhely tartozik, de külső tárhelyről is lehetőség lesz majd elég sok operációs rendszer bootolására, a Linux mellett Windows, SteamOS és ChromeOS is ott szerepel a támogatott rendszerek listáján. A hálózati kapcsolódásról gigabites Ethernet, 4.0-as Bluetooth és Wi-Fi 5 modul gondoskodik, a kijelzőt pedig 2.0-as HDMI port várja, és 4 darab csatlakozó lesz a irányító eszközöknek, tehát itt a felsorolt joysticknak, gamepadnak, amiből én arra tudok gondolni, hogy akár négyen is lehet majd egy képernyő előtt játszani bizonyos játékokkal. Kizárólag pakban lesz megvásárolható, vagy hát már most megvásárolható ez a retro kinézetű kis eszköz. A teljes csomagnak az ára egyébként vetekszik a friss konzolok bolti árával, tehát itt most a Xbox One aktuális, meg a PS4 aktuális változatára kell gondolni, és ha minden igaz, akkor 100 klasszikus játék lesz elérhető ebben a kínálatban.
Viszont sokkal inkább bővíthető, ugye egyrészt operációs rendszerek frontján, másrészt valószínűleg játékokkal is, mint azok a fajta retro konzolok,
amiben ott van a 30 beégetett, és ennyi
és
volt.
Igen, tehát hogy azért itt valószínűleg több játék van benne, és több lehetőség ahhoz, hogy esetleg frissen tartsuk az állományt, és kevésbé unjuk meg.
Ez egy komolyabb fejlesztés, tehát azok a ennél jelentősen olcsóbb retrokonzolok, amik most piacon vannak, tényleg ott azért nem kellett nagy varázslat, egyszerűen annyira régi játékokat raktak beléjük, hogy egy emulátorral egy mostani bármilyen processzor megbirkózik azoknak a futtatásával röhögve, nem nagyon küzdöttek itt ilyen operációs rendszerekkel, meg terméktámogatással, meg bővíthetőséggel, hanem megkapod a 30 játékodat, és akkor játsszál vele. Nekem több ismerősöm is vett egyébként ilyesmit, de hát azért inkább csak a vicc kedvéért, tehát napi szinten nem használják őket. Ez az Atari viszont tényleg egy olyan eszköz lehet, ami a megfelelő, még Atarin, meg ilyen gépeken felnőtt embereknek egy hosszú távú szórakozás jelenthet. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mekkora siker lesz ez a termék.
Valószínűleg egyébként lesz rá kereslet, ahogy van kereslet hajtható okostelefonokra is, amik hát egyáltalán nem olcsóak, és nyilván a fejlesztési költségeik hatalmasak, de úgy látszik, hogy van kereslet rájuk, hiszen valószínűleg ma okostelefonnal egy ilyen igazi állejtős élményt, vagy egy állejtős hatást kiváltani leginkább efféle eszközökkel lehet, amikor már egy középkategóriás okostelefonnak sincs kávája, meg úgy tud kinézni, mint egy csúcsmobil. Úgyhogy ezek eléggé mennek. És hát ugye egyrészt ezt már említettük, hogy lesz 5G-s Galaxy Z Flip. Ez teljesen várható is volt, hiszen 4G-vel azon az áron valószínűleg már kevésbé lenne versenyképes, és mivel itt magát a külső konstrukciót a legnehezebb és drágább fejleszteni, ezért az, hogy most milyen hardware-rel és milyen adatkommunikációs csomaggal megy, az gyakorlatilag részletkérdés. Szinte biztos, hogy amikor ezt bejelentik, akkor a külsőben nem lesz komoly változás. Viszont a Galaxy Fold, hogy a Samsungnak az abszolút csúcskategóriás, ilyen könyvszerűen kinyíló, hajtható készüléke, az talán egy komolyabb változást kap. Egyelőre még csak a név kapcsán vannak ilyen konkrét tippelgetések, hogy itt is beleteszik a Z-t, és akkor Galaxy Z Fold 2 lesz, hogy kicsit egyszerűbbé tegyék a felhasználóknál a tájékozódást, hogy mégiscsak melyik a hajtható széria.
Melyik a friss, meg a hajlítható, igen.
Igen. Viszont azt mondják, hogy ennek is már elképzelhető, hogy valamilyen fajta nedvesség állósága lesz, ami azért ebben a kategóriában abszolút egyedi és nagyon vágyott dolog lenne valószínűleg. Illetve az is elképzelhető, hogy a belső kijelző káváiból le fognak venni, és nem egy ilyen nagy belógó sziget, hanem csak egy ilyen kameralyuk lesz majd rajta. De hát persze erről még igazán sokat nem lehet tudni. Az viszont biztos, hogy idén fognak jönni ezek a termékek, ahogy fog jönni ugye az új Galaxy Note is. Ez gyakorlatilag teljesen menetrendszerűen augusztus 5-én a Samsung Unpacked eseményen fog bemutatkozni.
Pletykákat is tudunk, meg történt itt valami, ami nem tudjuk, hogy mennyire szándékos. Ugye a legcombosabb darab az valószínűleg Note 20 Ultra néven érkezik majd, valószínű az előző blogban említett Snapdragon 865 Plus rendszer chippel. Itt számítunk rá, de azért ez így hivatalosan nincs még megerősítve. Ugyanakkor a Samsung ukrán honlapján a Galaxy Note 8 termék oldal aljára, ha valaki eltekert pár nappal ezelőtt, akkor észrevetette egy képet egy Note 20 Ultra bronzszínű variánsról, amit hát nyilván azóta eltávolítottak, de mondjuk az archive.org-ról szerencsére meg lehet nézni. Ez alapján, a kép alapján három méretes lencse lesz a legdrágább S-pennel szerelt masina hátulján, illetve potenciálisan egy apróbb negyedik, kicsit távolabb, de igazából pont olyan a kép, hogy az nem igazán látszik, hogy az pontosan micsoda is az a lyuk. Egy ilyen periszkópos kamerának tűnik egyébként ez a megoldás. A design az olyan lesz, hogy itt is kiemelkednek a lencsetagok a hátlapjának a síkjából. Elég mutatós és elegáns a készülék, úgyhogy kíváncsiak vagyunk rá, hogy augusztus 5-én tényleg ezt mutatja el majd be a Samsung.
Egyébként van már hivatalos ilyen meghívó videó az eseményhez, ahol egyébként szintén egy ilyen bronzszínű, elcseppenő S-pent lehet látni, és mivel három felé ágazik az a csepp utána a legvégén, ezért azt is sejtetjük, hogy hány fajta Note 20 lesz első körben. Tehát biztos, hogy jön, és biztos, hogy érdekes lesz, mint ahogy minden Note érdekes volt eddig. Egyébként visszatérve egy pillanatra a Fold vonalra, nagyon sokan várják a Fold, az S Pent is, de kicsi az esélye annak, hogy ez még idén rá fog kerülni.
Meglátjuk, hát az ugye azért csak a Note szériának a védjegye tulajdonképpen, de aztán lehet, hogy összemossák majd a kettőt. 5G-re visszatérve, ugye itt a telefonok gyakorlatilag mindegyik 5G-s holott azért nagyon hálózati szinten ezt most még a végfelhasználók nem tudják kihasználni, de az Oppo bejelentette az első sikeresen telepített osztott konfigurációra alkalmas 5G hálózatot az Egyesült Királyságban, amit egy egyetemen teszteltek. Egyébként Ericsson eszközöket használ a rendszer, és tényleg az benne az érdekesség, hogy lehetővé teszi ezt az úgynevezett osztott konfigurációt, amivel teljesen elkülönített virtuális hálózatokat lehet létrehozni a különféle felhasználó igények optimális kielégítése érdekében. Sliced Network névre hallgat egyébként ez a technológia, és hát igazából az, amit elmondtam, tehát lehetne kicsit részletezni, hogy tényleg izolált virtuális hálózatokat lehet kreálni, eltérő sávszélességekkel, késleltetésekkel. Valószínű ennek azért majd komoly üzleti szerepe lesz valamikor, mert hát ugye a mobil szolgáltatók szépen mennek át internetszolgáltatókká, és az 5G-ken azért elég alacsony késleltetés lesz ahhoz, hogy mondjuk online kompetitív játékra is használhatók legyenek az 5G hálózatok. és valószínűleg ez a technológia is részben azért készül, most ha nem a mérnöki oldalt nézzük, hanem az üzletit, mert én elképzelhetőnek tartom, hogy lesz olyan csomag, ami majd nagyon alacsony válaszidőt tud nyújtani, amin lehet játszani, és lesz olyan, ahol aki csak böngészni akar, az meg böngészhet rajta, úgyhogy itt is azért komoly fejlődésnek lehetünk szemtanúi, viszont az adásidőnk elfogyott, ez volt már a szenzor. Köszönjük szépen mindenkinek, aki ezen a héten is minket hallgatott, a jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk, majd addig is minden jót kívánunk.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.